Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod. Ennek az üzenetnek azt a címet adtam, hogy Védelem Krisztusban. Védelem Krisztusban. Tudom azt, hogy most egy olyan időszakon megyünk keresztül, ahol szükségünk van védelemre. És hiszem azt, hogy a mai nap erről kell, hogy beszéljek, és ezt az üzenetet helyezte Isten a szívemre, hogy milyen védelem van Krisztusban. Védelem a saját életünkre, védelem a családunkra, védelem a gyülekezetünkre. Nagyon érdekes így az utóbbi napokban, hogy tényleg csak így eszembe jutott az, hogy 2020. januárjában, amikor először találkoztunk, akkor, és elmondtam a vízióját ennek az évnek, hogy megsokszorozódás, akkor még nem gondoltam azt, hogy egy vírus is meg fog sokszorozódni ebben az évben. De Isten már tudta, már akkor tudta, hogy ez fog történni. És tényleg esküszöm, hogy nem tudtam, hogy erről a vírusról akkor még. És fogalmam sem volt, viszont tudjátok, itt látszik, hogy Isten, tényleg Isten is hogyan tud szólni, és hogyan tud mondani dolgokat, mert Isten már akkor tudta, hogy az ellenség viszont meg akar sokszorozni olyan dolgokat, ami rombolást akar hozni ebbe a világba. Isten már akkor tudta, hogy az ellenség betegséget akar hozni 2020-ba, amit szeretne megsokszorozni. Ugyanis nem csak Isten szeretne megsokszorozni dolgokat a világban, hanem az ellenség is, a sátán is. Azt írja a Biblia, hogy az ellenség azért jött, hogy öljön, hogy romboljon, hogy pusztítson. Viszont Isten azért jött, Jézus azért jött, hogy életet adjon. Életet adjon, bőséges életet, túláradó életet. A sátán meg akarja sokszorozni a rossz dolgokat. A betegségeket, ez a vírus is tőle van, nem Istentől van, sátántól van. Meg akarja sokszorozni a halált, meg akarja sokszorozni a hitetlenséget, meg akarja sokszorozni az aggodalmat, a félelmet. És most már értem, hogy Isten miért adta ezt a víziót nekünk erre az évre, ugyanis Isten azt szeretné, hogy mi pontosan ennek az ellentétét sokszorozzuk meg. Az életet, a gyógyulást, a békét, a hitet és a reményt. Ez az, amit Isten hiszem azt, hogy a következő időszakban, teljesen mindegy, hogy min fogunk keresztül menni, nekünk ez a víziónk erre az évre, hogy ezeket a dolgokat sokszorozzuk meg, ezt adjuk tovább, hogy ezekért imádkozzunk. Szóval a kérdésem az az, hogy te mit fogsz megsokszorozni? Az aggodalmat, a félelmet, vagy a hitet és a békét? 2 Timóteus 1:7 azt mondja, mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Szóval, bölcsességben kell élnünk, de nem félelemben. Józanságban kell élnünk, de nem félelemben. És ez a fontos. Igen. Be kell tartanunk bizonyos dolgokat, szabályokat, szabályozásokat, de nem szabad, hogy féljünk. Isten szeretné, ha növekednénk a hitben és a bizalomban a következő időszakban. Amikor imádkoztam ezért az üzenetért, Isten azt mondta, és azt éreztem, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy ez az időszak a bizalomról szól. Ami előttünk áll, ez a bizalomról szól. Hogy mennyire tudunk bízni Istenben. És arról, hogy Isten azt szeretné, hogyha megtanulnánk benne bízni. Megtanulnánk benne bízni, és megtanulnánk a vezetőinkben bízni, akár a döntéshozóinkban. Bizalomról szól. És lesznek emberek, akik el fognak távolodni Istentől ebben az időszakban, mert látni fogják a sok rossz dolgot, és azt fogják mondani, hol van Isten ezekben a dolgokban, és lesznek emberek, akik viszont közelebb fognak kerülni Istenhez, mert meg fogják látni Istent, és a bizalmuk és a hitük erősödni fog a következő időszakban. Hogyan alakul ki egy bizalom egy személy felé? Szerintetek hogy alakul ki egy bizalom egy személy felé? Úgy, hogy minél jobban megismered. Minél jobban ismersz valakit, annál jobban tudsz benne bízni. Igaz? Egy ismeretlen személyben nem nagyon tudsz bízni. Viszont egy olyan emberben, egy olyan személyben, akit egyre jobban, minél jobban megismersz valakit, annál jobban meg ez a bizalom épül közöttetek. Ugyanígy van Istennel is. Minél jobban megismerjük Istent, minél jobban megismerjük, hogy ő kicsoda, hogy milyen az ő karaktere, ki ő, annál jobban tudunk bízni benne. Isten szeretné, hogyha a következő időszakban a felé való bizalmunk megerősödne. De ehhez meg kell ismernünk őt jobban. Szóval mai nap ezért fogok beszélni Istenről, hogy ki Isten. A 91. Zsoltáron keresztül, ami ebben a Zsoltárban le van írva Istennek a több neve. Rengeteg név van Istenről a Bibliában. És ezek a nevek Istennek a tulajdonságait, a karakterbeli tulajdonságait hordozzák és fejezik ki. Mindegyik név egy más, Istennek egy más karakterbeli tulajdonságát hangsúlyozza ki, vagy fejezi ki. Mindegyiknek van egy jelentése. A Zsoltárok 91-et fogjuk felolvasni, amit a kerten a Zsani is felolvasott, és szeretnék erről részletesebben beszélni. Zsoltárok 91. Aki a felséges rejtek helyén lakik, a mindenható árnyékában nyugszik az, teljes biztonságban. Azt mondom az örökkévalónak, te vagy Istenem, bízom benned, te vagy erős kőváram, benned védelmet találok. Akkor ő kiment a rejtett csapdából, megment a halálos járványtól. Szárnyával betakar, mint fiókáit a madár, és tollai alatt védelmet találsz. Hűsége lesz pajzsod és páncélod. Nem kell félned éjjel a váratlan támadástól, sem nappal a lesből kilőtt nyíltól. A többit majd később fogjuk felolvasni. Én szeretném, hogyha most végigmennénk versenként ezen az igén. És látjátok, hogy ott zárójelbe beírtam olyan neveket, szavakat, ahogyan Istent a Biblia leírja. Ez a felséges, ezt úgy írja a Biblia, hogy Elion. Elion. Ez Istennek az egyik neve. Elion azt jelenti, hogy felsőbbrendű. Istennek az egyediségét, felsőbbrendűségét hangsúlyoz ez az ige. Hogy Isten minden más dolog felett áll. Emlékeztet ez az ige arra bennünket, vagy ez a név arra bennünket, hogy ő a teremtője mindennek. Tehát amikor halljátok ezt a szót, vagy látjátok itt elolvasva, hogy Elion, ez emlékeztessen téged arra, hogy Isten volt az, aki megteremtette az egész univerzumot. A napot, a holdat, a földet, az egész világot, téged, és Isten a teremtője mindennek, ami létezik. Mindennek. Semmi nincsen mástól, csak Istentől. Szuverén tulajdonosa mindennek Isten. És még egy nagyon fontos dolog, mindent ő irányít. Minden dolog irányítója. A sátán próbálkozik keresztbe tenni, de végső soron Isten irányítja a dolgokat az életben, a világban. Szóval lehet, hogy azt látod, hogy a sátán munkálkodik és tesz gonoszságokat, de a vége az egésznek jó lesz. És nagy távlatokba kell ezt nézni. Mert mindent Isten irányít. És Istennek van egy terve, van egy célja, és ezt ő bennünk, a gyermekeiben el fogja végezni. Ezek meg fognak valósulni, még a szenvedésekben is. Mert ezek a szenvedések csupán átmeneti időszakok. De az örökké valóság szemszögéből győztesek vagyunk, és győztesek vagyunk Jézus Krisztuson keresztül. Szóval, amikor meging a bizalmad Istenben, akkor gondolj erre a névre. És hadd mondjak csak egy példát erre. Amikor Jézus meghalt, A sátán azt hitte, hogy legyőzte Jézust. És azt hitte a sátán, hogy ő irányítja a dolgokat. De harmadnap feltámadt. És akkor döbbent le a sátán arra, hogy nem ő irányította a dolgokat, hanem Jézus irányította, Isten irányította a dolgokat. Lehet, hogy úgy látszik, és úgy fog látszani, hogy az ellenség irányítja a dolgokat, de végső soron Isten irányítja a dolgokat. Mert azt írja a Biblia a Jelenések könyvébe, hogy a végső csatát Jézus győzi. Jézus nyeri, bocsánat, Jézus nyeri a végső csatát. Szóval amikor a bizalmad meging Istenben, mert nem látod, hogy ő irányítaná a dolgokat. Azt látod, hogy minden más dolog irányítja. Gondolj arra, hogy ő Elion. Oké? Okay? Elion, ami azt jelenti, hogy ő szuverén tulajdonosa mindennek, és minden dolgot ő irányít. És kezd el használni, és gondolj erre a névre. Mert Istent így hívják. Ez az ő tulajdonság, az egyik tulajdonsága. Amit itt olvasunk a második sorban, a mindenható Shaddai árnyékában nyugszik az teljes biztonságban. Ez a Shaddai, ez az El Shaddai másképpen, ezt lehet, hogy már hallottátok páram. 82-ben Amy Grant írt egy dalt, El Shaddai. Nem tudom, vannak itt idősebbek, akik talán ismerik ezt a dalt, nem tudom, El Shaddai, El Shaddai, nem tudom, tehát ezt énekeltük gyerekkorunkban rengeteget, csak fogalmam sem volt, hogy mit jelent, hogy El Shaddai. És most utána néztem, hogy mit jelent ez a szó, hogy El Shaddai. El Shaddai az azt jelenti, hogy túlerőben lévő. Wow! Túlerőben lévő. Micsoda fantasztikus szó. Tehát, Isten megteszi azt, amit eltervezett, minden ellenállással túlerőben van. Bármilyen ellenállással szemben nézne Isten, túlerőben van. Lehet, hogy néha látszólag úgy tűnik, hogy az ellenség van túlerőben, viszont ez a szó emlékeztessen, ez a név emlékeztessen téged arra, hogy nem, Isten van túlerőben. Ő túlerőben van, és amikor úgy érzed, hogy az ellenség túlerőben van, gondolj arra, hogy az az Isten él benned, aki túlerőben van. Szóval te is túlerőben vagy. Gondolj erre. A második vers, azt mondom az örökkévalónak, te vagy Istenem, Jáve, bízom benned. Mit jelent ez a szó, ez a név, ez is egy Isten név, Jáve. Szeretnék egy picit erről beszélni. Jáve. Jáve azt, akkor használta a Biblia először ezt a szót, amikor Mózesnek megjelent Isten az égő csipkebokron keresztül, és megkérdezte Mózes tőle, hogy de ki vagy te? És azt mondja neki Isten, hogy vagyok, aki vagyok. Vagyok, aki vagyok. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ez a szó, hogy Jáve, mert ez a szó ezt jelenti, hogy vagyok, aki vagyok, ez a Jáve szó az magába foglalja Istennek összes nevét és összes tulajdonságát. Vagyok, aki vagyok. Tehát gyakorlatilag minden tulajdonságát egybe foglalja Istennek. És miért fontos ez? Mert ez a szó azt jelenti, hogy Isten az számodra, akire éppen most szükséged van. Ez a szó Istennek a közelségét, az ilyen, hogy mondjam, szóval Istennek a közelségét jelenti, hogy Isten közel van hozzánk, ő egy közeli Isten, látja és értékeli az életünknek, látja és érdekli az életünknek minden egyes része. Közel van hozzánk. Bármi megyünk keresztül, Isten ott van. És tudja, hogy mire van szükségünk. Szóval gyakorlatba helyezve. Mikor használd ezt a szót, hogy Jáve? Amikor éppen mondjuk szükséged van gyógyulásra, mert mondjuk beteg vagy. Mondd azt, hogy szükségem van gyógyulásra, és Isten ilyenkor azt mondja neked, hogy szükséged van gyógyulásra? Én vagyok a te gyógyítód. mert most éppen erre van szükséged. Lehet, hogy azt mondod, hogy nekem most félek, hogy mi fog az anyagiakkal történni a következő időszakban. Isten azt mondja neked ilyenkor, hogy én vagyok a te gondoskodód, mert erre van éppen szükséged. Nyugtalan vagyok, Uram, stresszes vagyok. Isten azt mondja, én vagyok a te békéd. Fáradt vagyok, kimerült vagyok. Isten ilyenkor azt mondja neked, hogy én vagyok a te erőd, mert éppen most erre van szükséged. Jáve. Amikor ezt a szót használod, és gondolj erre, bármire is szükséged van, lehet, hogy nem is tudod megfogalmazni ezt a dolgot, vagy nem mered elmondani senkinek, vagy benned vannak csak ilyen gondolatok, érzések. Mindig gondolj arra, hogy igen, Jáve, ami azt jelenti, hogy Isten az lesz számomra, amire éppen most van szükségem. Ha gondoskodásra, akkor ő lesz a gondoskodó. Ha gyógyításra, ő lesz a gyógyító. Bármire. Mert Isten egy közeli Isten, és látja, és tudja, hogy mire van éppen szükségünk. Fantasztikus, nem? A következő szó, te vagy erős kőváram, Elohim. Benned védelmet találok. Ez az Elohim, ez azt jelenti szó szerint, hogy legfelsőbb, egyetlen. Legfelsőbb, egyetlen. Ez a szó Isten erejét és hatalmát hangsúlyozza. Ezt a szót használják uralkodók, bírók, vagy angyalokra is a Bibliában. Tehát ez a szó a legfelsőbb hatalmat jelenti. De ez nem csak azt jelenti, hogy ő az egyedüli uralkodó, vagy ő az egyetlen király, hanem ez a szó azt jelenti, hogy ő a legfelsőbb hatalom. Gondolj arra, hogy milyen hatalom van abban, amikor egy bíró vagy egy miniszterelnök kimond valamit. Annak hatalma van, annak tekintélye van, annak úgy kell történnie. Egy bíró mondjuk kimondja azt, hogy ez lesz, akkor annak kell lennie, és akkor be kell tartani, az a törvény. Azt senki nem változtathatja meg. Az egy hatalom, az egy tekintély. Most hadd mondjam el, hogy ez az ige, vagy ez a szó, ez azt jelenti, hogy Isten a legfőbb uralkodó. Isten a legfőbb bíró. Tehát amit ő kimond, annak úgy kell lennie. Amit ő kimond, az úgy van. Amit ő kimond, abban hatalom van, abban tekintély van. És mit mondott ki Jézus, mit mondott ki Isten? Isten kimondta a halálos ítéletet a sátán felett. Amen. Isten száműzte a sátánt. Isten száműzte a sátánt, és Jézus lábai alá vetette, és a mi lábunk alá vetette, mert ezt írja a Biblia, hogy a sátán a mi lábunk alatt van. Ott van a lábunk alatt. Tehát jogilag ő nincsen fölöttünk, mint egy tekintély, hanem a mi tekintélyünk alatt van. Ez olyan, mint amikor egy bíró kimondja valakire, hogy bűnös, és azt az embert úgy kezelik. Vagy ugye vannak a törvények, és azt mondja a törvény, hogy ne lopj. Hogyha valaki elmegy, mondjuk betör az én lakásomba, és ellop valamit, ezt jogilag nem teheti meg. Tehát, hogy ő gyakorlatilag ő ennek a tekintélynek alatta van, és az én tekintélyem alatt is van. Tehát ő nem jöhet oda hozzám, hogy hát bocsi, elvittem. Tehát, hogy ezt nem fogom elfogadni tőle. Nem tehetem meg, és nem is fogom elfogadni. És ő ezt tudja ő is magáról. Szóval miért mondom ezt? Azért, mert a sátánnak nincsen tekintélye felettünk. Tehát tekintélyben ő nem áll felettünk. Nyilván van ereje, és próbálkozik, de tekintélyben alattunk van, és nincsen joga a dolgokhoz. És azért próbálkozik, mert tudja, hogy kevés az ideje. Az ellenség ezért próbálkozik. Viszont tudnunk kell mindig azt, hogy Elohim, Isten, ő a legfelsőbb, ő a legnagyobb, és ő az, amit ő kimond, az úgy van. És ebben hatalom van. A harmadik vers azt mondja, hogy akkor ő kiment a rejtett csapdából, megment a halálos járványtól. Például a koronavírustól. Mit jelent ez, hogy csapda? Ugye, nem tudom, ti gyerekként állítottatok-e csapdát, de én nekünk voltak otthon ilyen egér csapdáink, és beleraktunk a csapdába egy kis sajtot, ugye, hogy oda csalogassuk az ártatlan kis egérkét, és ugye ez a csapda elkapja. Ez a szó, amit itt használ, ez pontosan ugyanez. Az ellenség minket is csapdába akar csalni. Az ellenség be akar minket csapni, és be akar minket csalogatni csapdákba, viszont ez az ige arról szól, hogy bármilyen csapdába, amiben az ellenség bel akar téged csalogatni, Isten megszabadít ebből. És kiszabadít ebből. Oké? Okay? A következő, a negyedik vers, szárnyával betakar, mint fiókáit a madár, és tollai alatt védelmet találsz. Nagyon szeretem ezt a verset. Isten, azt írja a Biblia, olyan, mint egy sas. Vetítsük ki ezt a képet, hogy milyen is egy sas, milyen nagy szárnya van egy sasnak. Nézzétek meg. Milyen gyönyörű, nem? Fantasztikus ez a sas. Gyönyörű. Olyan nagy szárnya vannak. És Isten pontosan így jellemzi magát, hogy ő olyan, mint egy sas, és az ő szárnyaival betakar bennünket. Nem tudom, kiknek voltak otthon ilyen tyúkokat kitartott otthon még annó gyerekkorában, nekünk is voltak otthon tyúkok, van, aki nem, még mindig van, és a tyúkok, amikor megszületnek a kis csirkék, ezek a tyúkok a szárnyai alá, szárnyuk alá veszik a kis csirkéket, és emlékszem, volt olyan, megszülettek a kis csirkék, és nézem, ott a tyúk megy, meg minden, és így ráéjeztek, és hirtelen a kis csirkék így a szárnyai alól így szétröppennek. Nem is láttam, hogy ott vannak. Tudjátok, mi az érdekes? Hogy Isten ugyanígy rejt el bennünket az ő szárnyai alá, hogy észrevehetetlenek vagyunk. Nem lát minket az ellenség, mert a szárnyai alá behelyez bennünket. Szóval nem csak, hogy ott vagyunk a szárnyai alatt, de elrejt a szárnyai alatt bennünket. Milyen csodálatos kép, nem? Hogy Isten így mutatja magát, hogy elrejtünk, és amikor befutunk Isten védelme alá, akkor gyakorlatilag ott leszünk Isten védelmében. És pontosan ez az a kép, amit fontos most, hogy megértsünk, és talán ez az egyik legfontosabb rész az üzenetnek, hogy a védelem az úgy jön az életünkbe, hogy közel vagyunk Istenhez. A védelem nem úgy jön az életünkbe, hogy csupán kijelentünk dolgokat. Jézus nevében, és nem tudom mi. Értitek? Ez nem, a védelem az nem így jön az életünkben, hanem egy közelségből. Hiába jelentesz ki dolgokat az életedben, ha nem vagy közel Istenhez, nem vagy az ő szárnyai alatt. Érted? Szóval nem csak kijelenteni ígéretet, ez egy kapcsolatról szól. Ez az egész védelem egy kapcsolatról szól, hogy bejössz Isten védelme alá, befutsz az ő szárnyai alá. Amikor kicsi gyerekek éjszaka félnek, akkor nem a játékukhoz rohannak. Úristen, de félek, és oda rohan a legóhoz. Nem oda fog futni. Hova fut? A szülei szobájába. Az anyukájának a karja alá. Oda rohan. Bebújik. És végül megnyugszik, és elalszik. Igaz? A védelem egy kapcsolatról szól. Egy közelségről szól. Minél közelebb vagy Istenhez, annál jobban meg fogod tapasztalni Istennek ezt a védelmét az életedbe. Szóval nem kell megtanulnod 7 pontot, hogy hogyan győzd le a félelmet az életedbe, hanem egyszerűen csak rohanj oda Istenhez. Rohanj hozzá, rohanj az ő szárnyai alá, az ő karjai alá. Nyilván, amikor úgy beszélünk Istenről, mint apáról, akkor lehet, hogy vannak emberek, akiknek rossz emlékek jutnak eszükbe, és nem úgy látják Istent, mint egy jó apát, mert lehet, hogy más tapasztalataik voltak. Nyilván egy gyerek nem fog egy olyan apához rohanni éjszaka a félelmébe, aki mondjuk bántalmazta. Igaz? Viszont Isten nem egy ilyen apa. Nem egy olyan apa, aki nem egy agresszív apa. Nem egy olyan apa, aki elutasít, aki bántalmaz, hanem a te mennyei apukád egy szerető apa, aki befogad. És olyan, mint egy sas, hogy így a szárnyai alá vesz. Amen. Hűsége lesz pajzsod és páncélod. Hűsége lesz pajzsod és páncélod. Ez az ige azt mondja, hogy bízhatsz Istenben. Bízhatsz benne. A pajzs, milyen a pajzs? Biztos láttatok már pajzsot, a pajzs előről védi az embert. Igaz? Viszont a páncél, az minden oldalról véd. Hátadat is védi, tarkódat is védi, minden oldaladat védi. Ez az ige azt mondja, hogy Isten akkor is megvéd olyan támadásoktól, amit nem is látsz. Ami mondjuk hátulról jön. Amit nem tudsz kivédeni. És tényleg, csak gondoljunk erre, hogy nem tudunk mindent kivédeni a világban, megteszünk nyilván mindent, amit tudunk, ha látunk potenciális veszélyt, de nem élhetjük az életünket állandóan úgy, hogy hátrafelé nézünk, hogy úristen, mi van hátam mögött? Hanem Isten az, aki egy pajzs, és nem csak pajzs, de páncél, tehát véd minden oldalról bennünket. Az 5. vers azt mondja, nem kell félned éjjel a váratlan támadástól, sem nappal a lesből kilőtt nyíltól, sem a homályban lopakodó halálos járványtól, másodszor említi, sem a délben támadó hirtelen haláltól. Még ha 1000 szám hullanak is melletted, és 10000 a közeledbe, lásd Olaszország, téged akkor is elkerül a pusztító. Amen. Balkó, ha 1000 is hullanak el mellette, 10000 a közeledbe, téged akkor is elkerül a pusztító. Hiszem ezt. Amen. Bizony meglátod a saját szemeddel ezt, előtted büntetik meg a gonoszokat, mivel ezt mondod, erős kővárom az örökkévaló. A fenséges a menedékem. Tudjátok, mi az érdekes? Erre most jöttem rá, most láttam, amikor kimentem a templom elé, hogy mi van ráírva erre a templomra. Erős vár a mi Istenünk. Ugyanez az ige. Erős kőváram az örökkévaló. Ezért nem ér el téged a veszedelem, s otthonodnak a pusztítás közelébe sem jöhet. Isten meg fogja védeni a családodat, Isten meg fogja védelni az otthonodat, nem fog a közelébe kerülni. Amen. Hiszen az örökkévaló parancsolt felőled, s melléd rendelte angyalait, hogy őrizzenek minden utadon. Kezükben hordoznak, hogy meg ne üsd lábad a kőben. Bizony oroszlán és vipara fölött jársz, letaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Az örökkévaló mondja rólad, mivel ragaszkodsz hozzám és szeretsz, megmentelek, mivel jól ismersz engem, magasra emellek. Mikor kiáltasz hozzám, felelek, veled vagyok, mikor bajok vesznek körül, kimentelek és fölemellek. Érdekes, hogy ebben az igében, a 91. Zsoltárban rengeteg ígéret van. Viszont ezek az ígéretek nem mindenki számára ígéretek. Azok számára, azt írja a Biblia 14. versben, akik szeretik és ragaszkodnak Istenhez. Akik szeretik és ragaszkodnak hozzá. Ragaszkodnak Isten igéhez. Ragaszkodnak hozzá. Számukra ez egy ígéret. Ez nem ígéret a világ számára. Azok számára nem ígéret ez az ige, akik Istentől elfutnak, vagy elmennek, vagy ott hagyják, vagy hátat fordítanak. Ez az ige azok számára ígéret, akik szeretik és ragaszkodnak Isten, szeretik Istent és ragaszkodnak hozzá. És tudjátok, ez egy fantasztikus dolog, hogy mi, mint gyülekezet, mi, mint Isten gyermekei, teljesen más védelem alatt állunk, mint a világ. A világnak van mitől félnie, de nekünk nincs. Mert mi védelem alatt vagyunk. Istennek a védelme alatt állunk. És a Máté 23:37-38 azt mondja, Jeruzsálem, Jeruzsálem, megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akiket Isten hozzád küld. Hányszor akartam összegyűjteni a gyermekeidet, ahogy tyúk szárnya alá gyűjti a csibéit? Erre emlékeztek, igaz? Az előbb erről beszéltem. De ti nem akartátok. Bizony üressé és elhagyottá lesz a házatok. Ez az ige arról beszél, hogy nem Isten hagyja el és hagyta el a házat, hanem az emberek hagyták el a saját akaratukból. Isten védelme van rajtunk, amikor az ő házában maradunk. Mikor bent maradunk az ő védelme alatt. Isten háza védelmet ad nekünk. Csak gondolj arra, hogy amikor a gyereked mondjuk elszökne otthonról, és nem találod, nem tudod, hogy hol van, elszökik. Te, mint szülő, nem tudnád őt továbbra is megvédeni. Igaz? Kikerülne a védelmed alól. Bármennyire is szeretnéd megvédeni, nem tudod, hiszen elment otthonról, elszökött otthonról. Isten ugyanígy van velünk is, hogy ő nem tud minket megvédeni, ha kimegyünk az ő védelme alól. És arra szeretnék bátorítani benneteket, hogy maradjatok Isten házában. Maradj Isten házában és Isten védelme alatt. A gyülekezet az nem egy épület, hanem a gyülekezet egy szellemi templom. Oké? Teljesen mindegy, hol találkozunk, és ez nem a helyről szól, és nem arról szól, hogy most kik jöttek el ma, vagy kik nem jöttek el ma. Teljesen mindegy, vagy online-ban nézed, vagy itt vagy. Teljesen mindegy. Ez egy szellemi dolog. A következő időben lehet, hogy nem tudunk fizikálisan összejönni, lehet, hogy csak online vagy telefonon tartjuk a kapcsolatot, de ettől még egy gyülekezet vagyunk, Isten háza leszünk akkor is, és egy család leszünk akkor is. Maradj egy szellemi védelem alatt. A következő időszakban ne távolodjunk el egymástól, hanem köstődjünk még inkább össze, és ne távolodjunk el Istentől sem, hanem kerüljünk közelebb hozzá. Azért, hogy védelem alatt legyünk. Védelem alatt legyen az életed. Kinek a felelőssége kapcsolódni? A miénk. És mindenki magára mutat. Az enyém. Azt mondja a Biblia, hogy maradjatok bennem, és én ti bennetek maradok. Ezt Isten mondja. Maradjatok bennem, és mi az ígéret? Ha ti bennem maradtok, akkor én is bennetek fogok maradni. Ez az ige arról beszél, hogy a mi felelősségünk kapcsolódni Istenhez. A mi felelősségünk közelegni hozzá. És a mi felelősségünk kapcsolódni és lépni. Bátorítalak benneteket, hogy hozzatok meg egy ilyen döntést, hogy ti fogtok kapcsolódni. Kapcsolódni a gyülekezethez, egymáshoz, a kapcsolatok, a barátságokban, és Istenhez is. Mindenki most saját felelősséget fog vállalni saját magáért. Mert lehet, hogy személyesen, lehet, hogy nem tudunk találkozni, majd olyan sűrűn, vagy nem tudunk titeket pásztorolni olyan módon, olyan sűrűn. Viszont hozzatok meg egy döntést, hogy Isten védelme alatt maradtok, és Isten házában maradtok, hogy Istenhez közel kerültök, és ott maradtok, és kapcsolódtok hozzá, és közelebb kerültök Istenhez. Oké? Okay? Nem kell, hogy mindig mi inspiráljunk titeket erre, hanem te hozd meg minden nap egy döntést. 16. vers. Hosszú élettel teszlek megelégedetté, és megmutatom neked szabadításomat. Ez az ige, egy ígéret. Az, hogy a halál nem tud kezében tartani. Hosszú életet ígér Isten. És tudjátok, mi a fantasztikus? Hogy ez a Zsoltár Jézussal fejeződik be. Ez az ige Jézusról beszél. Hiába az Ószövetségben íródott, ez Jézusról szól. Ugyanis Jeshua, Jézus, azt jelenti, hogy szabadít, megóv, megment, kiszabadít. A 91. Zsoltár Jézusról szól. Krisztuson keresztül van védelmünk. Krisztuson keresztül jöhetünk az Atya szárnyai alá. Krisztus miatt futhatunk egyedül haza, és futhatunk egyedül Istenhez. És egyedül Krisztus miatt lehetünk közel Istenhez. És ezen a közelségen keresztül védelem alatt Istenben. Mint ahogy a tyúk anyó a csirkét maga a szárnyai alá veszi. Jézus Krisztuson keresztül lehetünk. Ő az, aki ezt a kapcsolatot helyreállította Istennel. Ő az, aki helyreállította ezt a bensőségességet, ezt az intimitást Istennel. Jézus Krisztuson keresztül van védelmünk és szabadulásunk, szabadításunk. Amen. Úgyhogy most őt fogjuk dicsőíteni ezért. Őt fogjuk imádni. Amen. Kérlek, álljatok fel és dicsőítsük most Jézust. Imádkozzunk most együtt. Köszönjük, Jézus. Köszönjük neked, hogy még az Ószövetségben is rólad olvasunk, a te szabadításodról. Köszönjük, Jézus, azt, hogy benned békénk lehet, és benned védelmet találunk. Uram, csak vonj magadhoz most közelebb. Vonj magadhoz közelebb. Szeretnénk közelebb kerülni az Atyához. Szeretnénk az ő szárnyai alá bejönni. Szeretnénk védelmet találni. Ó, Uram, bocsáss meg, hogy az utóbbi időszakban olyan távol voltunk tőled, Uram. Bocsáss meg, hogyha eltévejettünk, elmentünk, és csak, Uram, csak agyból csináltuk a dolgokat, vagy csak rutinból, Uram. Uram, nem csak tudást szeretnénk szerezni rólad. Nem csak tudni akarunk rólad, hanem szeretnénk megtapasztalni a te közelségedet. Gyülekezet, ahogy most mindenkinek be van hunyva a szeme, szeretném megkérdezni azt, hogy ki szeretném megtapasztalni ezt a fajta közelséget Istennel, Istennek a védelmét. Csak emeld fel a kezedet, hogyha szeretnéd ezt megtapasztalni az életedbe. Közelebb kerülni Istenhez. Be akarsz jönni az ő szárnyai alá, az ő védelme alá. Csak szeretnék érted imádkozni. Ó, Uram, csak imádkozom itt a gyülekezetért. Uram, most magunkért, Uram, köszönjük, hogy összejöhettünk ezen a helyen, és tudjuk, Uram, hogy te itt vagy, jelen vagy. Uram, csak szeretnénk közel kerülni hozzád, közelebb jönni hozzád, és bejönni, Uram, a te szárnyaid alá. Uram, szeretnénk csak megnyugodni, Uram, a te szárnyaid alatt. Szeretünk téged, Jézus. Szeretünk téged, Jézus. Uram, csak most jöjj egy különleges módon, és érints meg bennünket ebben a templomban. Uram, felismertük azt, hogy a mi felelősségünk kapcsolódni hozzád. És olyan közel lehetünk hozzád, amilyen közel mi akarunk lenni. Uram, hogy te már mindent megtettél. Uram, te már nem tudsz közelebb jönni hozzánk. Te már mindent megtettél, Jézus. Te meghaltál. Uram, te feláldoztad az egész életedet, hogy a lehető legközelebb kerülj hozzánk. Uram, bocsáss meg, amikor mi nem léptünk felét közelebb. Amikor mi nem léptünk felét közelebb. Uram, most lépünk egy lépést feléd. Lépünk egy lépést, és még egy lépést. És még közelebb, Uram. Szükségünk van rád. Bejövünk, Uram, a te védelmed alá. És a te szárnyaid alá. Amen. Amen. Dicsőítsük tovább Jézust.